Ez a prédikáció meg lett tartva 1985. október 23-án. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Egy olyan ígét hallottunk, amely egyenesen kihívást jelent számunkra, és egyfajta tükröt tart elénk, hogy lássuk, beletekintettünk-e ebbe a tükörbe. Belementünk ebbe a szellemi harcba. Ismeritek azt, amikor az egyik hívő megkérdezi a másiktól, volt-e már ma harcot? Ő azt mondja, nem, minden jól ment. Nem találkoztál az ellenséggel? Azt mondja, nem. Ó, akkor mondja a másik, te is egy irányba mész, ő vele. És ez meg lehet, hogy így is van. Mi belettünk állítva egy szellemi harcba. És ha mindannyian jól odafigyeltünk, akkor újra felolvasom nektek. Majdnem csalódott lehetne lenni, ha összehasonlítjuk ezeket a szentírási részeket, és csak két verset, hogy megmutassam, mire gondolok. Az Efézus második fejezetének 6. verse. És Krisztussal együtt feltámasztott minket, és átültetett minket vele együtt a mennyei világba. És ezzel most azt gondolnánk, hogy a mennyország a Földön van. Mi átlettünk helyezve a mennyei világba, napfény van körülöttünk, napsütés körös körül, és mit olvastunk még a mennyei világról? Az Efézus 6-ban, ott a 12. versben együtt olvastuk, mert nem hús-vér lényekkel kell harcolnunk, vagy van dolgunk, hanem a hatalmakkal, az ördögi hatalmasságokkal, a sötétség világának uralkodóival, a gonosz szellemekkel a mennyei világban. Nos, mit mondunk erre? Egyrészt az egyik ége szakasz azt mondja, hogy Krisztussal együtt átlettünk helyezve a mennyei világba, a másik ége szakasz pedig azt mondja, hogy a harc kellős közepébe lettünk állítva, hogy felvegyük ezt a harcot a mennyei világot uraló lényekkel, a gonosz szellem lényekkel. És éppen ez az a pont, amit mindannyiunknak fel kell ismernünk és meg kell értenünk. Nem minden csupa napsütés és szivárvány, ami Urunkhoz hasonlóan mi is belelettünk állítva egy szellemi csata kellős közepébe. És ennél fogva ébereknek kell lennünk, figyelmeseknek, hogy felismerjük és megkülönböztessük, mikor és hogyan akar az ellenség befolyásolni, vagy akár uralkodni is rajtunk. És ha ez sikerül neki, akkor megtörténhet, hogy már nem tudunk uralkodni önmagunkon. Annak a jele, akit az ellenség hatalma ural, mindig nyilvánvaló. Az érintett személy ekkor már nem tudja magát irányítani, nem tud uralkodni önmagán. Szétesik a varratokban, kiesik a jelleméből, nem tud többé, mert más erők befolyásolják és irányítják is őt. Uralják. De ne alkalmazzuk ezt most mindenki másra, hanem kérdezzük meg önmagunkat mindannyian személyesen, hogy mennyire tudta elérni az Úr az ő fennhatóságát a mi személyes életünkben. Azt már átvettük itt, hogy az Úr az ő földi szolgálatának ideje alatt minden nap ördögöket űzött ki. Nem volt megtalálható, térés ördögök kiűzése nélkül. Mert az ördög gyakorlatilag minden embert valamilyen módon megragadott és uralma alá kerített. Az ájtatos, álszenteskedő arc, amit néha felveszünk a megtérés után, ez még nem használ semmit. Egy belső felszabadulásnak, egy megoldódásnak kellett létrejönnie a lélekben, és ennek isteni élményének és művének kell lennie. Nem csak valamilyen tanítás a megtérésről, hanem egy élmény, mint megtérés. Nem csak felszabadulás, mert meg van írva, hanem megtapasztalt, átélt felszabadulás, függetlenedés minden megkötözöttségtől. És mi, mint testvérek, akik ezután egy ilyen ígét kapunk itt felolvasva, akkor szembesítve látjuk magunkat azzal a nagyon nagy feladattal, hogy folytassuk az Úr szolgálatát, hogy Isten rendelkezésére álljunk, hogy ő segíthessen és beavatkozhasson ott, ahol szükség van rá. Ezt is mondtuk már elégszer. Amikor Isten ma a földön munkálkodik, akkor lábakra van szüksége, amelyeken járni tud. Szüksége van kezekre, amelyekkel az imádság kézrátétellel imádkozhat. Imádkozni tudunk. Szükség van ajkakra, amelyeken keresztül beszélhet. Istennek szüksége van Jézus Krisztus testének élő tagjaira, hogy folytathassa az ő szolgálatát. Ezért mondta az Úr, kivétel nélkül, minden alkalommal, minden megbízatásnál fogva, akár a 12 esetében, akár a 70-eknél, akár az általános megbízatásnál, a Márk 16-ban, hirdessétek az evangéliumot, üzzétek ki az ördögöket, és gyógyítsátok meg a betegeket. Ez egy része, alkotó eleme volt annak a megbízatásnak, amit az Úr adott. És tudva levő, hogy vannak démonok, amelyek betegséget okoznak, amelyek megvakítanak, amelyek megsüketítenek, amelyek némává tesznek. Az Úr kiűzte ezeket a démonokat, és akkor ezek az emberek tudtak beszélni, láttak, hallottak. Van egy íge szakasz, ami éppen az előbb tűnt fel nekem a Lukács 13-ban, ahol egy asszonyról van szó, aki 18 éven keresztül a gyengeség szellemének befolyása alatt állt. Mi talán azt mondanánk, sajnáljuk az asszonyt, nem áll olyan jól a lábán. Csak hogy itt a gyengeség szelleméről van szó, és ezt mi valamennyien egyáltalán észre sem vennénk, nemhogy megállapítanánk. Valahogy csak azt mondanák, nos, az asszony mégsem áll túl egészséges lábakon. De aztán, amikor itt azt olvassuk a Lukács 13. fejezetének 11. versében, éppen akkor ott volt egy asszony, aki 18 éve már a gyengeség szellemének volt kitéve. Össze volt görnyedve, és képtelen volt kellőképpen felegyenesedni. Ti elolvashatjátok az egész történetet magatoknak, ha előttetek van a Biblia, vagy később otthon. És az Úr könyörületes volt, azaz megszánta ezt az asszonyt. De a következő magyarázatot adja a 16. versben. Viszont ez az asszony, aki Ábrahámnak egy lánya, akit a sátán immár 18 éve tart rabságban, vagy lebilincselve, az ne lenne megengedve, hogy ő fel legyen szabadítva ebből a lebilincselésből egy szombati napon? Mit jelentsen ez? A gyengeségnek egy szelleme, és ez a sátán szelleme volt, ahogy itt írva van, akit a sátán 18 éven át lebilincselve tartott rabságban. És az Úr azt mondja, viszont ez az asszony, aki Ábrahámnak egy leánya, akit a sátán immár 18 éve tart rabságba, vagy lebilincselve, az ne lenne megengedve, hogy ő fel legyen szabadítva ebből a lebilincselésből egy szombati napon? Ők azonnal kifogásolták a mi urunkat, mert segített az asszonynak, és meggyógyította őt. Talán el kellene olvasnunk a 12. és 13. verset is. Amikor Jézus észrevette az asszonyt, odaszólt neki, és így szólt hozzá, magához hívatta. Asszony, meglettél szabadítva a gyengeségedből. Micsoda kijelentés. Asszony, meglettél szabadítva a gyengeségedből. Nos, rendben. Miben áll a te gyengeséged, és miben áll az enyém? Hol sántítasz te, hol sántítok én? Mitől vagy te megkötözve, mitől vagyok én megkötözve? Azt mondja az Úr, férfi vagy asszony, legyen az bárki, ma meggyógyultál, ma te vagy az, aki meggyógyultál a te gyengeségedből. Ezt mondja nekünk az Úr, egészen személyesen. És nekünk csak el kell hinnünk ma ezt. Asszony, te meglettél szabadítva a gyengeségedből. És ez az asszony kiegyenesedve felkerekedett, és tovább folytatja az útját. Az áltatósak pedig a képmutatóan kegyeskedők felháborodtak. De az Úr egész világosan szembesíti őket az állapotukkal. A 15. versben azt mondja nekik, vagy az áll benne, az Úr azonban így válaszolt nekik. Ti alakoskodók, álszentek, vajon nem mindegyikötök szombaton köti-e az ökrét vagy a szamarát a jászoltól, elköti szabadon ereszti, és nem vezeti-e a vizes vájúhoz? Nos, úgy vélem, hogy ezek az írástudók és farizeusok inkább alkalmasak lettek volna az ökrökkel való foglalkozásra, mint az emberekkel, mert nem ismerték fel az Isten ügyét. Ők mindent jobban tudtak, még azt is, hogy mit kell vagy nem kell tenni szombaton. Tudták, hogy mi illeti meg az ökröket, de azt nem, hogy Isten mit szándékolt az embereknek, és ezen rágódtak. Mégis úgy van, hogy a bevezető ígeverseken keresztül feladatul kaptuk ezzel kapcsolatosan foglalkozni. És ennél fogva mindannyiunknak nagyon őszintének kellene lennünk önmagunkkal szemben, és ne hitegessük magunkat semmivel, hanem mégis vizsgáljuk meg magunkat, és kérdezzük meg, Uram, hol van valami az életemben, amit az ördög kihasználhat, hogy nyomást gyakoroljon rám, amitől fel kellene szabadulnom. Mert ez az asszony átélte a szabadulást. Ami nekem itt feltűnik, szembetűnő, az az, hogy az üdvözítő azt mondja, ez az asszony pedig Ábrahámnak egy leánya. Ami azt jelenti, hogy Istentől ki lett választva, mint Ábrahám is, és eleve elrendeltetett arra, hogy részesüljön az ígéretekben. Természetesen, hogy a 18 év egy hosszú idő volt, de ez a 18 év véget ért azzal a nappal és órával, amikor az asszony találkozott Jézussal. Ez nem csak, ez 18 évig tartott ugyanis, de egy nappal sem tovább. Ez a 18 év azzal a nappal és órával és azzal a pillanattal véget ért, amikor találkozott Jézussal. Ugyanígy van ez velünk is. Azzal a pillanattal, amikor én találkozok az Úrral, vége kell legyen a megkötözöttségnek. És ez az, amire mindannyian vágyunk, sóvárgunk, hogy áthatoljunk egészen az mi Urunkig. Még akkor is, ha úgy kellene eljárnunk, mint az a négy férfi, akik letakarták a háztetőt, hogy leeresszék a barátjukat az Úr lábai elé, hogy ő átvegye az esetet, hogy kimondja az utasítást, és az emberen segítve legyen. A Lukács 18 és 19. fejezetében találkozunk azon esetek leírásával is, amikor két férfinak segített az Úr. A 18. fejezet 40. versében ez áll: ekkor Jézus megállt, és magához hívatta, vagy szólította. Amikor közelebb érkezett, Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz tőlem? Ő így válaszolt: Uram, szeretnék látni. Jézus így válaszolt neki: láss! A te hitet hozzásegített téged a szabaduláshoz. Attól a pillanattól kezdve azonnal látni tudott, és csatlakozott Jézushoz, miközben magasztalta Istent. Úgy szintén az egész nép, akik figyelemmel kísérték, dicsőítette Istent felmagasztalással, tisztelettudóan. Az ember felismerte, hogy Isten milyen órában részesítette őt. Ő tisztában volt azzal, hogy az Úr elhalad itt most mellettem. Nekünk tudatosan szemmel kell tartanunk egy összejövetelt, mert Isten nem csak úgy tesz nekünk egy ajánlatot, hanem kitart az ő szava mellett, kinyújtja a kezét felénk, meg akar menteni, meg akar gyógyítani, és meg akar szabadítani. Mindazt, amit valaha is tett, újra meg akarja tenni minden alkalommal, ahol csak szükséges, amikor az ő nevében összegyűlünk, és hittel meghallgatjuk az ő szavát, és várjuk, hogy beteljesítse ezt számunkra. Számítunk azzal, hogy beteljesíti rajtunk. Jézus meghallotta a kiáltást, és ő ma is ugyanaz. Neki meg kell hallani a te és az én szívem kiáltását. Isten se nem halott, se nem süket. Isten él, és azt mondja: én, aki a szájat teremtettem, ne beszéljek-e, és aki a fület teremtettem, ne halljak. Isten meg akar hallgatni, Isten válaszolni akar, de nem szavakkal. Szavakban meg vannak adva az ígéretek, ő tettekben válaszol. Ő nem ismétli meg önmagát, hanem megteszi, amit az ő szavában megígért. Ekkor Jézus megállt, és magához hivatta, vagy vezettette, hiszen az az ember vak volt. Amikor közelebb érkezett, Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz tőlem? Ha ma egy ilyen személyes kérdés lenne intézve hozzánk, mi lenne a mi válaszunk, a mi kívánságunk? Mit mondanál te ma az Úrnak? Mit szeretnél neki ma itt és most mondani? Hiszen azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk. Az imádság pedig azt jelenti, hogy beszélgetünk Istennel. Az ígéhirdetés azt jelenti, hogy Isten beszél hozzánk, az imádság pedig, hogy mi beszélünk Istennel. Mit szeretnél te, hogy tegyek érted? Mit kívánsz tőlem? Mit tegyek? De hiszen ő tudta, hogy a férfi vak, de a saját szájából akarta hallani a választ. Amit mi szívből hiszünk, azt a szánkkal kell megvallanunk, és akkor megadatik nekünk. Ő így válaszolt: Uram, szeretnék látni. Semmi hosszú eszmecsere, semmi kérdezősködés, semmi. Mi van a te életedben, vagy mi nincs? Jézus így válaszolt neki: láss! Egy szóban, és minden megtörtént. Az Úr ma is ugyanaz. És mondom nektek, ha mi hinni tudnánk, mi is meglátnánk Isten dicsőségét. miért is ne kezdhetnénk el szívből biblikusan hinni, hogy az Úr az ő ígérete szerint közöttünk van. És milyen célból? Azért, hogy bámulja, ahogy lebillesztjük a szárnyainkat, vagy hosszú arcot vágunk, vagy azért, hogy kimunkálja bennünk a hitet, hogy visszaigazolja az ő szavát, amit hallottunk, hogy élő tanúbizonyságai lehessünk annak, amit ő tesz ezekben a napokban. Ez minden bizonnyal az ő akarata. Egy szóban megadta a választ. Láss! Azután azt mondja, a te hited hozzá segített téged a szabaduláshoz. És attól a pillanattól kezdve azonnal látni tudott, és csatlakozott Jézushoz. Miután az Úr segített az állapotunkon, az ő követségében lépünk. Minden ember, akinek van egy találkozása Jézussal, és tudja, hogy mit tett érte rajta vele, attól a naptól kezdve követi az Urat. Az Úr tanítványa lesz azután. Attól a pillanattól kezdve azonnal látni tudott, és csatlakozott Jézushoz, miközben magasztalta Istent, a 43. vers. Az az ember, akiben Isten megdicsőíti magát, már nem lehet visszatartani. Azt az embert, az fel fogja ajánlani a felmagasztalást a mindenhatónak, és a nép is, amely ezt látja, nem marad csendben, hanem hálát fog adni Istennek. Amennyiben Isten ma este egyetlen emberrel is tenne valamit közöttünk, nem csak az illető személy, hanem mindannyian csatlakoznánk a dicsérethez. És számolnunk kell azzal, hogy Isten végrehajtja és beteljesíti az ő szavát. Úgy szintén, ami a visszaszolgáltatást illeti, nagyon nehezünkre esik teljes mértékben hinni és bízni az Úrban. És ennél fogva az Úr mégiscsak haragszik egy kicsit ránk. Mert nem bízunk benne olyan határtalanul, maradéktalanul. Talán magamról kellene beszélnem, lehet, hogy nálatok másképp van. Itt a Lukács evangéliumának 19. fejezetében találjuk a régi történetet Zákeusról, és ki ne hallott volna, hallotta volna. Mindenki hallotta már gyerekkorától fogva. De ami itt megdöbbentő az az, hogy az Úr látja ezt az embert. Magához hívja, és azt mondja neki, gyere le onnan, mert ma be akarok térni hozzád, be kell térnem hozzád. Nem csak akarok, hanem szükségszerű, nélkülözhetetlen. Nekem be kell térnem ma a házadba. Egy isteni szükségszerűség. Ma van a te napod, Zákeus, ma van a te órád. Lehet, hogy többé nem járok erre. Ma, amikor erre járok, meg kell tennem. Ma be kell térnem a házadba. Aztán a 6. versben az van írva. Akkor gyorsan leszállt, és örömmel fogadta, vagy üdvözölte őt magánál. És mindenki, aki látta, hangosan zsémbe lőttek, ezt mondván, betért egy bűnös emberhez, hogy nála szálljon meg, hogy megvendégelje. Nos, úgy van, hogy nem sok minden változott még azóta, sem az embereknél, sem Istennél. Az Úr betér oda, ahova be kell térnie. Magához hívja azokat, akiket el kell hívnia, Ábrahámnak minden egyes fiát és leányját, mindazokat, akik eleve elrendelt arra, hogy meglássák Isten dicsőségét, azokat elhívja, és ők meghallják az ő hívását, és követni is fogják őt. A többieknek meghozták, a többiek meghozták az előítéletüket a szívükben, és azt mondják, ahogy itt írva van, és mindannyian, akik látták, csak éppen jó, hogy nem mindnyájan látták, de mindannyian, akik látták, hangosan zsörtölődtek. Vannak, akik csendesen teszik, és ezek azért hangosan mondták, betért egy bűnös emberhez. Nos, mégis úgy van, hogy az egészségeseknek egyáltalán nincs szükségük orvosra. Ők még gondoskodhatnak arról, hogy mások megbetegedjenek. De a betegeknek, a leverteknek, a megfáradtaknak és megterhelteknek, nekik szükségük van az Úrra, és az Úr ő miattuk jött el. És mindazok, akik látták, hangosan zsörtölődtek ezt mondván, betért egy bűnös emberhez. Nos igen, kihez is kellett volna betérnie? A tettetett igazakhoz, olyanokhoz, akik bírálják és kritizálják ők, és kifogásolják ezt és amaszt rajta? Nem, ő oda megy, ahova üdvösséget hozhat, ahova békességet hozhat, ahova megbocsátást hozhat, ahova gyógyulást is hozhat. Oda megy, ahol szívélyesen fogadják. Még ma is, akár ma este is lehet a te órád és az én órám. Én be akarok térni a te házadba. Istennek néha sajátos útjai vannak velünk is. Valahonnan nekünk is le kell ereszkednünk egy kicsit, hogy beengedhessük az Urat a házunkba, az életünkbe. És akkor, amikor aztán már belépett, akkor történik is valami. Mindannyian ismeritek az összefüggéseket, a 9. versben ez áll. Akkor Jézus így szólt hozzá, ma eljött az üdvösség ebbe a te házadba, mert ő is az Ábrahám fia, vagy Ábrahámnak egy fia. Itt megint találkozzunk ezzel a szókifejezéssel. Az asszony Ábrahámnak egy leánya volt, a férfi Ábrahámnak egy fia volt, azután mindketten Isten fiai és leányai voltak. Az Úr azért jött, hogy előhívja azokat, akiket Ábrahámhoz hasonlóan már eleve látott. Azokat, akik hűségesek ahhoz, amit mondott, akik hajlandóak elindulni anélkül, hogy látnák a célt. Úgy értem, hogy az Úr azt mondta Ábrahámnak, áldozd fel őt azon a hegyen, amelyet majd megmutatok neked. Még csak nem is volt látható. Ha jól tudom, 3 napi utazásra vagy vándorlásra volt szüksége, de elérte a célját. Ő tudta és ismerte az útirányt, bár még nem látta közvetlenül a helyet. Az útiránynak helyesnek kell lennie, még akkor is, ha a végcélt még nem látjuk közvetlenül szemünk előtt. De az útiránynak helyesnek kell lennie, és abban a pillanatban, amikor valóban találkozunk Jézussal, akkor lett, vagy hozzájutottunk egy isteni tájékozódáshoz. Akkor az irány helyes lesz, az útirány, mert ez Isten útiránya. Az indok megnevezetten az, ma eljött az üdvösség ebbe a házba, mert hiszen ő is Ábrahámnak egy fia. Mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett. Ezt szabadon és nyíltan ki kell mondanunk egyszer. A bűnbeesés által Isten gyermeke is a mélységbe lettek sodorva. És a megváltás, amellyel Isten a Krisztusban megajándékozott bennünket, abban áll, hogy megkönyörült rajtunk és befogadott bennünket. És ebben áll az a kegyelem, amelyről mindannyian olvastunk az Efézus 2-ben. Kegyelemből lettetek megmentve, Efézus 2-t. A vér azért ontatott ki, hogy a bűneink ki legyenek engesztelve, és meg legyenek bocsátva. De a megmentés, a szabadulás Isten szintiszta kegyelme. Itt az áll. Ugyanakkor, vagy egyidejűleg Krisztussal együtt életre lettetek keltve, kegyelemből lettetek megmentve. És miben áll ez a kegyelem? Isten gondviselése minden érdem és méltóság nélkül. Ki volt Ábrahám az Eufrátes folyó túlsó partján, az ő népével együtt idegen isteneket szolgált, és váratlanul Isten kegyelemben részesíti őt. Ki volt Mózes, akinek azt mondja az Úr, akinek kegyelmes vagyok, annak kegyelmes vagyok. Egy ember, aki a törvény központjában állt, és ő maga is meg kellett érezze a törvény szigorát, akinek Isten azt mondja, akinek kegyelmes vagyok, annak kegyelmes vagyok, és akinek irgalmas vagyok, annak irgalmas vagyok, azon megkönyörülök. Kegyelemből lettetek megmentve. A kegyelem nem méltóság, és nem is értem. És aztán ismét a 8. versben, mert kegyelemből lettetek megmentve a hit által, vagy a hit alapján, és pedig nem önmagatokból, nem, ez Isten ajándéka. Vajon ki lehetne ezt ennél világosabban fejezni? Ki akar egyáltalán dicsekedni azzal, hogy meg lett mentve? Aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral, és dicsekedjék azzal a kegyelemmel, amely nyilvánvalóvá lett ő vele szemben. Azáltal, hogy Isten a Krisztusban megajándékozott a megbékéléssel, a szabadulásban is részesíthetett bennünket, mint a kegyelem ajándékában. Ez a mi Istenünk kegyelmi ajándéka. Ezt pedig a hit váltja ki. Ahogyan Ábrahám hitt Istennek, úgy minden embernek, aki az isteni magból származik, hinnie kell Istennek, és abban a pillanatban válik jogilag kötelezővé az a szövetség, amelyet Isten a Golgotán kötött velünk. Amikor a mi Urunk azt mondta, ez az új szövetség az én véremben. Isten létrehozta a szövetséget, és szétszakította a vádlevelet, amely a régi szövetség alapján ellenünk meg lett írva, és megkegyelmezett nekünk. Mert kegyelemből, vagy kegyelem által lettetek megmentve a hit alapján. Micsoda ajándék! Neked semmit sem kellett hozzátenned. Ez Istennek egy ajándék a kegyelemből. És ezért szeretnénk hálát adni a mi Urunknak az örökkévalóságig. Amint meg is van írva itt a 9. versben még, nem a cselekedetek alapján, hogy senkinek dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk. Krisztus Jézusban jó cselekedetekre alkotva, amelyeket Isten előre elkészített, rendelkezésre állított, hogy azokban járjunk. Sőt, Isten még azokról a cselekedetekről is, amelyeket most valahogy vagy valahol látnunk, hallanunk, vagy fel kellene mutatnunk, ő már előre gondoskodott róluk, a rendelkezésünkre állította, hogy senki nem mondhassa, ezt most jól csináltam. Egyáltalán nem. Te vagy az, aki véghez vittet, akkor Isten közvetlenül eléd helyezte, hogy elvégzetten lássad. Ezért van az, hogy senki ne dicsekedhessen. Hadd fejezzük be azzal a csodálatos verssel, amelyet először olvastunk fel. Isten azonban, aki gazdag az irgalmasságban, az ő nagy szeretete miatt, amelyet irányunkban ápolt, és pedig akkor, amikor még halottak voltunk áthágásainkban, Krisztussal együtt életre keltetett minket, kegyelemből lettetek megmentve. Hadd magasztaljuk ma Istenem nagy kegyelmét, amennyiben az valóban megnyilvánult bennünk. És ennél fogva senkinek kellene hallgasson, hanem, ahogy itt is olvashattuk a többi esetekből, azok az emberek, akikben vagy akiken az Úr megdicsőítette magát, azok magasztalták őt, és az összes többiek is csatlakoztak azok dicsőítéséhez, akikben Isten megdicsőítette magát. És ezt akarjuk mi is ma megtenni. Amennyiben az Úr nagy dolgokat tett veled, köszönd meg neki röviden, és együtt is köszönetet mondunk neki, ahogy illik. Aztán imádkozunk és hálát adunk az Úrnak, ahogy illik. Magasztalva legyen az ő neve. Amen. Ajándékozz meg minket azzal a kegyelemmel, hogy mindannyian személyesen tudjuk és érezzük, hogy mi vagyunk az érintettek. Személyesen, hogy bele tudjuk helyezni magunkat a nő helyzetében és a férfi helyzetében, és halljuk és lássunk téged, és megtapasztaljuk, hogy minden a te hatalmadban van. A te üdvösségedet, a te kegyelmedet, és mindent, ami ezzel jár. Szeretet, Uram, hogy ne csak szemlélői legyünk annak, amit másokon tettél, hanem mi is hálásan tanúskodjunk arról, hogy nagy dolgokat tettél rajtunk vagy velünk. Szeretet, Uram, bennünk kihűlt az első szeretet, és a dolgok már nem olyan frissek, már nem árasztanak el bennünket, nem ragadnak magukkal. Urunk, arra kérünk, hogy gyújts új tüzet. Ültest vissza az első szeretetet, ajándékozz meg felfegyverkezéssel. Ó, szeretet, Urunk, köszönjük neked ezt az estét, és kérünk téged, hogy legyen meg a te útad velünk, kegyelemből. A Jézus nevében.